Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Kukorelli Endre író, szervusz, jó reggelt.
Jó reggelt, szervusz.
Tényleg még 50 fokba focisztál valamelyik nap?
Képzeld el, volt a tokaji írótábor.
Aha.
És ott van egy ilyen hagyományos futballmeccs, ami már a 90-es évek elejétől van, nem minden évben, de most éppen volt. Ilyen tokaji öreg fiúkkal focizik az írótábor csapata, illetve hát én is meghívok egy-két embert. Azt azért hozzá kell tenni, hogy van egy írófutball válogatott, azt nem tudom, tudod-e,
nem.
Amit 95-ben vagy 6-ban csináltunk, hát az én ötletem volt, hogy úgy mondjam, és azóta működik valamilyen módon, tehát semmilyen rendszeresség nincsen benne, meghívnak ide-oda minket, mondjuk vidékre, elmegyünk egy faluba, játszunk a helyi csapattal, akkor általában kikapunk, persze, mert ugye ezek én megyeket.
Szóval elmentek megveretni magatokat.
Elmegyünk megveretni magunkat, de volt, hogy nem vertek meg, még olyan is volt. És aztán utána csinálunk ilyen irodalmi estet, ahol a fiúk beülnek, akikkel játszunk, helyi vagáncsávók, nagyon aranyosak, és ekkora, most mutatom, ekkora nagy szemekkel nézik az irodalmi estet. Tehát felolvastunk, beszélgettünk, stb. Tehát elviszük falvakba, meg olyan helyekre, ahol hát nem nagyon van erről szó, el tudjuk vinni a kortárs irodalmat, és ez nagyon jó. Ezen kívül van egy európai network, egy író futball network, mindenféle országok írói futballoznak, és akkor minket ide-oda meghívnak, tehát rengeteg helyen voltunk, Olaszországban valami háromszor, Németországban, Svédországban, szóval egy csomó helyen, például mikor volt a svájci-osztrák közös Európa bajnokság, abban az évben csináltak Bécsben egy írófutball Európa bajnokságot, és akkor azt még meg is nyertük, úgyhogy tulajdonképpen nagyon jó. Vannak öregek köztünk, és vannak feltörekvő ifjú költők.
Eszterházy annak idején alapító.
Képzeld el, hogy az Eszterházy, akivel én a 80-as évek elejétől együtt focizom, vagy fociztam, nagyon minden héten együtt fociztunk, tehát volt a Mozgóvilágnak egy ilyen standard foci csapata, hogy úgy mondjam, és az elektromos pályán játszottunk, és ez azért érdekes, ez, hogy úgy mondjam, politikailag is érdekes, mert akkor még olyan emberek fociztak egymással, akik azóta a rendszerváltás óta nem nagyon állnak egymással szóba. Gondolj be, ott volt mondjuk a Kulin Ferenc, vagy az Alexa Károly, vagy igen, borzalmas. És vele szembe pedig ilyen olyan emberek, akik mondjuk a Galaci László, és épp az Eszterházy is, a többi, akik hát utána nem nagyon állt a Czakó Gábor, na például Czakó Gábor, együtt fociztunk. Nagyon-nagyon szuper volt. Na most amikor egyszer meghívtak Franciaországba, most fecsegek egy kicsit, de szerintem nyáron belefér, Franciaországba meghívtak egy ilyen írótalálkozón, egy dél-franciaország kisvárosba, akkor ott megkérdezte tőlem a szervező, hogy nincs-e kedvem kosárlabdázni, úgyhogy hogy a franciák játszanak a Rest of the World-del, és akkor mondtam, hogy jövőre írják meg a magyar íróválogatottat, és akkor focizunk a Rest of the World-del, és akkor ilyen nem volt, csak abban a század másodpercben jutott eszembe, és azóta működik ez a dolog, úgyhogy nagyon jó, és hát mondom, igazából a lényeg a dolognak, persze a futball nyilván, az egy szent dolog, de a lényeg az, hogy ezt a két diskurzus, a sportot, illetve a futballt és az irodalmat próbáljuk valahogy összehozni. És olyan helyre elvinni az irodalmat, ahol ez nem mindennapi kenyere az embereknek.
Na jó, hát örömmel látom, hogy az életformádat nem adtad föl, úgyhogy gyakorlatilag a Hát, hogy mondjam, csak az a programod, amiről már többször beszéltél itt a Klubrádió stúdiójában, hogy amit lehet élvezni ebből az életből, amit ki lehet hozni belőle, azt ki is kell hozni, élvezni is kell. Akivel szóba lehet állni, az álljunk szóba, és ami megtehető még ebben a világban, azt tegyük meg.
Ezt nagyon szépen összefoglaltad. Kicsit olyan, hogy én nem adok föl semmit, majd az élet, meg a szervezetem fog föladni ezt, meg azt, és amíg bírom, addig csinálom, úgyhogy ez a helyben.
Hát most akkor azért megkérdezlek a világ, meg főleg Magyarország belső dolgairól.
Amiben nagyon kompetens vagyok.
Hát, hogy mondjam, állampolgárként, amennyiben nem tekinted magad csak lakosságnak, persze, hogy kompetens vagy. Nem tudom, hogy ebben a te természetes derűt fönntartható-e, de hát puding próbálja az evés. Szóval, hogy látod például azt a teret, amit korábban politikának hívtak, aztán a politika megszűnt egy időben, mert a Fidesz tett róla, hogy gyakorlatilag politizálni ne legyen érdemes, de hát mióta megjelent ez a Tisza mozgalom, ami azóta már párt, meg a Magyar Péter, meg mások, meg elkezdett sorvadni a ellenzéknek nevezett rész, meg elkezdődtek nagyon kemény belső, egyébként egymás kitagadó viták a magyar értelmiségen belül, tehát vannak ilyen gyűlölet hullámok egymás ellen, amiket hát egyébként a ellenzéken belül politikusok szítanak is, tehát ez dolog hozzátartozik. Azóta megint van politika, hogy mennyi értelme van ennek, az már egy másik kérdés.
Pont annyi értelme van a politikának, mint a magánéletnek. Tehát ezt el szoktam mondani, hogyha orra mellé tolnak egy mikrofont, hogy olvasni kell a görögöket, tehát Platont kell olvasni, über alles, mindenek fölött van Platon, de mondjuk egy könyvet mindenkinek ajánlok szívből, a Xenophon nevű filozófus, ő is a Szokratész iskolájából van, mint Platon, és ő is ilyen dialógusokat írt. Van egy zseniális dialógusa, az a címe, hogy Hieron, avagy a zsarnokságról. Tehát Hieron, avagy a zsarnokságról. És van hozzá különben egy filozofus történész hölgynek, bizonyos Gelencei Mihály Aliránnak egy konzseniális ilyen filozófia, politika-filozófia történeti könyve, hogy úgy mondjam, tehát ez együtt olvasandó Xenophon és Gerencei Mihály Alilánnak a könyve. Ez tényleg érdemes olvasni, mert itt arról van szó egyébként a Xenophonnál, hogy kinek a jobb, a zsarnoknak jobb-e, avagy az átlag embernek. Van egy Simonides nevű költő, aki ezzel a Hieronnal vitatkozik, aki a Szirakúza, ugye a legnagyobb, tehát nagyobb volt Szirakúza, mint Atén, tehát a legnagyobb görög polisznak volt a türanosza, és abban az értelemben volt türanosz nagyjából, most nyilván nem vagyok annyira pontos ebben a dologban, amennyire Platón éppen szerette volna az, hogy felvilágosodott türanoszok vezessék az államokat. Tehát Plátonnak is, Arisztotelésznek is az volt az elgondolása, hogy a demokrácia az nem jó dolog, illetve csak a harmadik legjobb dolog, mert állandóan kompetíció van, tehát állandóan vitatkozás van, állandóan ölik egymást az emberek, senki sem tud lenyugodni, folyamatosan balhé van, úgy mondjam, és hát látjuk, hogy ez így van. Tehát aki azt mondja, hogy a demokráciával nagyon nagy bajok vannak, az Platonhoz vezethető vissza, meg Arisztotelészhez, mert tényleg arról van szó, hogy itt aztán állandóan balé van, mármint azonban a rendszerben, amiket demokráciának nevezünk. Ezt én csak leírólag mondom, mert nekem is az a véleményem, hogy nyilván azért, mert így szocializálódtam, hogy a demokrácia mégis a legjobb, ugye, hogy Churchillre szokták kötni azt a mondást, hogy a demokrácia rossz dolog, de nincs nála jobb, vagy nincs nála jobb. Na most a helyzet az, hogy ugye ebben a vitában Xenophonnál arról van szó, hogy Simonides azt mondja, hogy a természetesen Hieronnak a jobb, és Hieron azt mondja, hogy természetesen Simonidesnek a jobb, és ugye azt mondja a zsarnok, hogy ő sosincs biztonságban, senkiben nem bízhat, nincs barátja, sose tudja, hogy azért barátkoznak vele az emberek, mert ő szeretik, vagy azért, mert félnek tőle, stb. Míg a testőre is be se bízhat, stb. És erre azt mondja Simonides, mint hülyeség, mert hát nálad van a hatalom, és azt csinálsz, amit akarsz, stb. Nagyon, nagyon, nagyon szórakoztató dolog. Tehát a politika abszolút fontos. Ezt még egyszer mondom, ha az ember mondjuk az államot elolvassa, Platón Állam című művét, mindenkinek ajánlom, politei az a neve, ami bonyolult, mert nem pont a mai értelembe vett államot jelenti, hanem azt jelenti a politeia, hogy tulajdonképpen ilyen az alkotmányt is jelent. Tehát egy olyan közösséget jelent, ahol van egy alkotmány, amit valami módon mindenki akceptál és betart. És ugye arról van szó, hogy az az igazi jó élet, az arisztotelesi értelembe vett jó élet, az eudaimónia, hogy jó démonok vezetnek téged, hogyha te, neked van egy olykoszod, van egy gazdaságod, ahol te vagy a despota. Egyébként a despota szót zárójelben mondom, a görögök nem használtak pejoratív értelemben, hanem azt mondták, hogy hát ő ott a főnök, mármint a saját gazdaságában, de akkor még senki nem vagy, hiába vagy szabad férfi, ha nem mész ki a köztérre, és ott nem politizálsz, akkor te senki nem vagy. Na most ezt az attitűdöt kellene itt Magyarországon is minél jobban elterjeszteni, hogy úgy mondjam, hogy a politika ne legyen szitok szó, ne hagyjuk, hogy lejárassák ezt a csodálatos dolgot, hogy a közügyek intézése az valami gáz, az valami szörnyűség. Azt nem szabad csak a úgynevezett nadrágos emberekre, a parlamentre, meg a profikra hagyni, hanem igenis minden állampolgárnak részt kellene vennie a közös ügyek intézésében. És ezt immanens, ezt belsővé kéne tenni ezt az attitűdöt, és azt mondani, hogy igenis, nagyon fontos nekem a családom, a saját gazdaságom, a saját karrierem, az előmenetelem, a hobbim, a szórakozásom, a kultúrafogyasztásom, de ugyanilyen fontos dolog, hogy a közügyeket elintézzük, mert a közügyek nincsenek intézve, ugye elintézni nem lehet, mert állandóan termelődik újabb probléma halmaz, tehát nincs intézve az, amit mind közönségesen közügyeknek nevezünk, akkor rossz az élet.
Hát vérzik azért több sebből ez a történet. No. Például, hogy hol van az az emberfarm, vagy mondjuk valóságsó, ahol kinevelik a nagyon-nagyon humánus despotát, aki olyan mérhetetlen ember szeretettel, és olyan szervező zsenivel, és olyan előrelátással, és olyan politikai érzékkel, stb. Rendelkezik, ami alkalmassá teszi őt arra, hogy vezesse az államot, mert sajnos ez mindig utólag derül ki, hogy alkalmas, vagy nem alkalmas. És hát amikor kiderül, hogy nem alkalmas, akkor már hatod. Ugye? Hát akkor már nincs mese. Szóval ez így önmagában nem nagyon éri meg, tehát mindenképpen én azt látom, hogy valahogy ki kell nevelődni, kell egy olyan humusz, ami átlátható, világos mindenki, tehát mint egy gladiátoriskola, nem? Ha már benne vagyunk.
Jó, hát én nehogy valaki félreértse, egyáltalán nem osztom a Platónnak ezt az elgondolását, hogy a jó despota a filozófus, ugye? Mert ők úgy gondolták el, főleg Platón, hogy a filozófusnak kell vezetni az országot, a legokosabb.
Ez az illúzió az értelmiséggel kapcsolatban.
Így van, Tehát onnan keletkezik ez az illúzió, hogy én okosabb vagyok, mint Józsi néni, oké, ez talán lehet, hogy okosabb vagyok, lehet, hogy nem, de mondjuk műveltebb, biztos.
Miben?
Úgynevezett műveltebb vagyok valószínűleg, és akkor én jobban átlátom a dolgokat, ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van, tényleg döbbenetes az, hogy van ez a hogy külön-külön mindenki zokni agyilag, most hogy elnézést a zsargonért, de valami módon megképződik, fene tudja hogyan, ez antropológiai jelenség, valószínűleg az állatvilágban is így van, hogy a vadlibák azok külön-külön nagyon buta gyerekek lehetnek, de amikor csapatban vannak, akkor pontosan tudják, hogy mit kell csinálni, úgy kell vonulni, hogy elő megy mindig az egyik csávó, az töri a levegőt, és a többiek ilyen éjk alakban mennek utána. Ezt tudják. Döbbenetes, hogy honnan tudják, de tudják. Külön-külön mindenki bámulna, mint Rozi a moziban, tehát néz neki a kis buta fejéből, de együtt meg okosabbak. Tehát valószínűleg az emberiség is ilyen, hogy a csoportok valahogy, mikor összeállnak, akkor nézd meg egy futballcsapatot, a kedvenc metaforámat hozom, elnézést azoktól, akik utálják, hogy külön-külön ezek a játékosok tényleg sudribunkók, már bocsánat, tisztelt a kivételnek. De hogy összeáll a csapat, akkor keletkezik valami olyan érdekes konstelláció, együttállás, hogy a játékosok egyszer intelligensekké válnak annak érdekében, hogy a csapat megnyeri a meccs. Döbbenet. Az időre. Aha. És nem szeretik egymást, félreértésnek. Jó, oké, ott összeborulnak a gól után, meg mindig elmondja az nagyon helyes kisfiú, akit odaállítanak a mikrofonnál, hogy hát a csapategység, azért győztünk, mert a csapategység. És ez egy különleges csapategység, hát túrót, mert minden csapat olyan, amilyen, de döbbenetesen az, hogyha össze... Tehát én tudom, a saját magamról emlékszem gyerekkoromban, amikor fociztunk, hogy kimentünk a Grundra, senki nem ismert senkit, 3 perc alatt levette mindenki, hogy ki a jó játék, ki a jobb, tehát ezt a hierarchiát 3 perc alatt leveszed. Ez is antropológiai dolog, és összeáll a csapat, és anélkül, hogy azt sem tudom, hogy a nevét nem tudom a csávónak, de pontosan tudom, hogy én hogy álljak, ő hogy áll, én mikor adom neki a labdát, és ő mikor adja nekem a labdát. Ez csodálatos. Tehát én tényleg a demokrácia híve vagyok ebben az értelemben, azzal együtt, hogy a vak is látja, hogy a demokráciának milyen problémája vannak. Lásd, az a kérdés, amit rögtön feltettél az elején, és ahonnan szépen elkanyarodtam, hogy mi van most ezzel a mostani
helyzettel. Még akarok valamit mondani erről, a 11 ember összeáll és zsenívé válik, miközben 11, ahogy mondtad, sprőtbunkóról van szó.
Sudribunkó, igen. De nem azok de
csak,
már.
Nem csak azt akartam mondani. Helyes azt akartam mondani, hogy ha viszont gyereke. Ennél több ember van, amit már tömegnek nevezünk, akkor ellentétes hatások jönnek, ugye?
Jöhetne,
mert mindenki
igen.
Leadja a megmaradt személyiségét is, és azt mondja, hogy döntsön a tömeg, és akkor valami elképesztő, primitív, aljas és végtelenül gyalázatos módon tud viselkedni a tömeg.
Igen.
Ugye itt ez van Barabás. Van. Ők kiáltják, hogy Barabás.
Igen. Igen. Hát ez a híres karinti novella, ami egyébként a Bibliánra alapul, ugye, hogy a tömeg az nem Krisztust akarja megmenteni, hanem Barabást. Igen.
Ennek kérdés az, hogy hol a határ? Hát pont a 11 ember.
Én azt mondom, hogy ezzel együtt mondtad, hogy kedély, hát mondjuk én egy pozitív embernek gondolom, vagy tapasztalom meg magam, ami nem azt jelenti, hogy állandóan pozitív vagyok, hanem amikor ilyen dolgokról van szó, akkor próbálok. Tehát, hogy mégis valami módon van egy közbölcsesség, ami furcsa módon működik, és valamikor meg nem, ez kétségtelen, milliárd olyan történetet tudunk a világ történelemből, ahol nem működik, ugye csak Weimarra kell gondolni, mindenki automatikusan gondol Weimarra, de akár az orosz 1917 körüli dolgokra gondolsz, ahol már kezdett kialakulni egy ilyen polgári jellegű kormányzat, és aztán hirtelen jött egy pucs, ugye, a bolsevik pucs, amelyik ezt az egészet tönkre vágta, meg minden, és az emberek pedig félelemből, ebből, abból, amabból elkezdtek ehhez idomulni, na, stb., de millió ilyen történet van. Ezzel együtt mondom, hogy valahogy én mégis a demokrácia mellett voksolnék, de akkor, hogyha valami olyan edukáció történik, ebben a kultúrában, ebben a mai magyar kultúrában, ahol az emberek kritikus tömege rájön arra, hogy neki nem állandóan csak siránkozni kellene, ógni, panaszkodni, meg fölfele mutogatni, hogy intézzék el a dolgaimat, hanem igenis oda kéne menni, és kiállni a saját értékeidért és érdekeidért. És ez a mostani jelenség, hogy most konkretizáljuk ezt a dolgot, tehát a magyar Péternek ez a fellépése, és az a hatásmechanizmus, ami beindult ezáltal, hogy ez a 1.300.000 ember szavazott rá, ugye, hogy itt én megint azt látom, hogy ez jó dolog abban az értelemben, hogy most tulajdonképpen odáig menni kell, hogy mind mindegy, hogy ki mit gondol konkrétan erről a fiatal emberről. Én semmit sem gondolok, mert nem ismerem, láttam milliószor, de ebből nem tudok következtetni igazából nagyon mélyen. De tulajdonképpen mindegy, mert az a lényeg, hogy össze tud rántani egy olyan kritikus tömeget, ami aztán még növekedhet is. És hogyha ezt nem gátolják, tehát az az oldal, amelyik nem érdekelt a NER fenntartásában, nem gátolja ezt a folyamatot, nem próbál keresztbe tenni neki, vagy keresztbe feküdni neki, akkor jó csinálja. Ha keresztbe próbál neki tenni, akkor rosszul csinálja. Az, hogy a NER sajtó ilyen módon támad, szinte kabaréhoz beillő módon támadja. Tehát nincs az a beszélgető műsor, én szoktam is benne részt venni, mert elmegyek mindenhová, ahogy uraságod az elején mondta, tényleg elmegyek bárhova, ahova hívnak, és elmondom a véleményemet, lehet, hogy az hülyeség, lehet, hogy magam is megbánom, stb. De elmondom, amit gondolom. Tehát, és szinte parodisztikus az, hogy ahogy támadják ezt a dolgot. Parodisztikus. Na most, ez jó. Tehát ez tulajdonképpen olyan szinten kontraproduktív, és nem akarok itt tanácsokat adni a különböző NER beszélő fejeknek, hogy rosszul csináljátok csávókáim, mert nem így kell csinálni, nem szabad állandóan vele foglalkozni, nem szabad mindenen röhögni, amit csinál, nem szabad állandóan azzal foglalkozni, hogy táncol fiatal csajokkal, nagyon helyes, zárójelben mondom, nagyon helyes, hogy táncol fiatal csajokkal, kikkel táncoljon, azokkal táncol, akik ott vannak. Fiatalányok vannak ott, fiatalányokat táncol. Ugyan már, nehogy már, ne legyünk ilyen undorítóan hipokriták, mint ahogy amilyenek tudunk lenni, és aztán akkor természetesen, amikor rólunk van szó, akkor meg nem vagyunk a hipokriták. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy tényleg az a véleményem, hogy ez nagyon-nagyon pozitív fejlemény. Ezt nagyon pozitívnak tartom, és azokat az embereket, akik a különböző kisebb ellenzéki pártoknál el vannak keseredve, azokat én megértem. De neki kellene most legalább venni egy baromi nagy levegőd, és erre a hátralevő másfél évre hátralépni, és azt mondani, hogy tessék, engedjük ezt az áramlatot, hogy meddig tud elmenni. És
nagyon furcsa, hogy tulajdonképpen ezeknek a pártoknak persze a jó része nem vehető komolyan pártként, nem létezik ezek nevek. Tehát bocsánatot kérek mindenkitől, de azt mondják, hogy MSZP-n ezt nem tekintem pártnak. Dacára annak egyébként, hogy nagyon sok kiválóan működő vidéki embere van, polgármesterek, önkormányzati képviselők, de ez nem egy párt már többé. Úgy értelem tekinthető létezőnek. Tehát amikor az egész legitimációjuk ezeknek a pártok vagy egy részüknek azon alapul, hogy gyűlöljük a Tiszát, akkor ez valami rettenetesen önleleplező, mert hol van az, amit önmagukról gondolnak? Nem tudnak önmagukról gondolni semmi jót?
Nézd, a következő van. Ez a véleményem neked, nekem is, de azért azt tegyük hozzá, hogy én nekem azt tetszene, hogyha nem lenne egy ilyen 5%-os küszöb, tehát azt hiszem a lengyeleknél talán 1% vagy 2%.
Hát azért az kevésnek tűnik.
Lehet, nem tudom, tehát nem vagyok ennyire szó a szakember, de minden esetre azt tudom, hogy a lengyel Szejm a történelem folyamán azért volt működésképtelen, mert egy ember is meg tudta
vétózni.
Működésképtelen. De én nekem azt tetszám, mondjuk lenne egy ilyen 1%-os küszöb, mert azért 1%-ot mindenki, 1% az nagyon sok. Tehát az
még
rengeteg ember.
Még mi is megugranánk itt, de
jó, akkor, és lenne baromi sok kis konglomerátum, ugyanis minden embernek van egy érdekes értékszférája, tehát tulajdonképpen, hogyha itt 10 millióan vagyunk kerekítve, akkor 10 millió párt van, sőt, néha még a saját magaddal sem egyezel ki, mert néha így gondolod meg, úgy gondolod meg, minden. Tehát jó, ne legyen 10 millió párt, de legyen mondjuk, mit tudom én, 30 párt, és akkor ezek a kis pártok, ezek egy-két emberrel legyenek benne a dologban, és álljanak össze, és csináljanak koalíciót. Tehát először legyen meg az, hogy nekem legyen egy olyan pártom, ami kicsi, De nagyon, nagyon identifikus tudok lenni vele. Nagy pártokkal nem tudsz igazán identifikus lenni, tehát az túl széles néppárt, ugye nincs, nem vagyok identifikus 100, 200, 300 ezer, 1 millió emberrel, nem vagyok az. Nem, mindegy, ez zárójel, mert ez úgyse lesz, tehát úgyse fogják eltörölni ezt az 5%-ot, és nem is érdemes erről beszélni. Az a lényeg, amiről az előbb itt mondtam, amiről az előbb beszéltél, hogy igenis, ezek a pártok minimum most félre kéne, hogy álljanak egy kicsit. Vissza kéne, hogy húzódjanak. Nem kéne megszűnniük, mert ne szűnjenek meg. Miért szűnjenek meg? De azt mondják, hogy legyen egy ilyen úgynevezett választási párt, illetve nyilván van ez a Tisza párt, ez most már nem választási párt, hanem valódi párt, de mi akkor álljunk mögé, anélkül, hogy szeretnénk, anélkül, hogy egyetértünk vele, pusztán azért, mert ennek van az egyedüli esélye arra, hogy ezt a NER-nek nevezett konglomerátumot kisöpörje.
Hát, és hát erre vannak azért éppen most érdekes példák, nem is olyan nagyon érdekesek, nem is nagyon különös példák, mert eddig is ez volt, sőt, hát erre épült részben a NER-nek a kommunikációja az ellenzékkel szemben. Tudnélik, hogy előkerült most az egészségügy problémája már megint. Tehát nem problémának nevezném, hanem drámának, vagy éppen nemzeti tragédiának. Én most benne vagyok egy kicsit, látom. Az elmondhatatlan, hogy mi van ott bent. Na mindegy. És akkor azt mondja a szóvivő, kormány szóvivő, hogy mer a Gyurcsány. És komolyan röhögő görcsöt kaptam, hogy ennyit tudnak elővenni. Mikor volt a Gyurcsány miniszterelnök? Hát mondom, már ez évig nem tudom.
20 éve.
Ugye? Igen. És ez ezért, hogy mondjam, ezért tartják már maguk szempontjából, ezért jó nekik, hogy létezik, hogy időnként azt tudják mondani, hogy Gyurcsány, akkor már végképp semmi nem jut az eszükbe. Na most a Gyurcsány ezt pontosan tudja, hogy őt erre használja a NER. De nem ezzel foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, hogy a Magyar Péter mit mondott, hogy hol táncolt, hogy mennyire hazudik, meg mennyire nem harcolt akkor, amikor ő hős katonaként ott volt a barikádon, stb. Stb. Szóval az egész kontraproduktív, vak, és hát önfelszámoló, ami kár lenne. Tehát én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencért is kár lenne.
Ez sajnos teljesen így van. Én amikor egy ilyen beszélgetésben vagyok, akkor mindig próbálok átállni így a másik oldalra, szóval most a Gyurcsány mellett annyit mondanék, hogy figyelj, ha valaki belekerül belép ebbe a játéktérbe, a politika játéktérébe, de bármilyen játéktérbe belépsz, akkor valami módon függővé válsz. Tehát ez drog. Tehát a politika, politika csinálás, a hatalom körüli ez az amaz, az drogszerű. Tehát pont olyan, mint a cigaretta, vagy a marihuána, vagy a micsoda, mondj egy drogot, a heroin, vagy a kompjúterjátékok, vagy a lóvás.
Vagy kérdezz meg egy televíziós, hogy mi a képernyőfüggés.
Képernyőfüggés. Nagyon jó. Pontosan. Tehát akit képenderítenek ideje korán, hogy az sajnos az a helyzet, hogy az összedőlik. Tehát én ezt már mondtam párszor, de mondom, mert hát valaki még ezt nem hallotta, hogy érdemes elolvasni Mikszáth Kálmánnak azt a könyvét, melynek az a címe, hogy minden könyvét érdemes elolvasni, de az, hogy Tisztelt ház. Ez ugye Mikszáth az sokáig parlamenti tudósító volt, aztán utána a Tisza Kálmán megkérdezte tőle, hogy nem tudom, ismered de ezt a sztorit, megkérdezte tőle, hogy van-e valami kérésed.
Aha.
Mert ugye ők kártyapartnerek voltak, meg jóban voltak, és erre Mikszáth azt mondta, hogy ő szöget kérne a parlamentbe, amivel azt akarta mondani, hogy ő képviselő akar lenni, ugyanis a szög az azt jelentette, hogy csak azok az emberek akaszthatták fel a kabátjukat a parlamentben, akik képviselők voltak. Tehát, és az is lett aztán. És mindegy, és van egy nagyon jó könyve, ez a Tisztelt Ház, amiben leírja azt többek között, minden jó benne. Például, hogy ki mindenki volt a képviselő, uram, atyám, micsoda színvonal volt. Tehát leírja azt, hogy hogy az öreg képviselő, aki már kiöregedett, és már nem választják meg, amit mondtam, képernyőfüggő volt, most metaforikusan mondva, pár politika függő volt, hazamegy a vidéki kúriájába, a falusi kúriájába, és mi történik vele? Meghal. Meghal, mert ez pont úgy hal meg, mint az alkoholista, vagy a heroinista, akit súlyosan elvonnak. Belehal. Tehát most szegény Fletó, szegény Gyurcsány Ferenc nem bírná el, vagy nem bírja el, úgy látszik. Most ez kár, illetve azért csinálja rosszul szerény véleményem szerint, anélkül, hogy okoskodni akarnék ebben a dologban, mert hogyha ő és ők, ahogy mondtad, az MSZP-sek, az LMP-sek, mert mindenki, aki él és mozog, a Vona Gábor, akit ma láttam reggel, aki egy végtelen szimpatikus ember, és
stb.
Értelmes, finom, művelt.
Nem is innét, honnan jön.
Így van, tehát radikálisan szembefordult, mert én ott voltam ebben a parlamentben véletlenül 2,5 évig, amikor ők ilyen kis mellénykében, ilyen izében járkáltak ott, és ilyen rendkívül nácik voltak, vagy ilyen játszották ezt a rossz eszüket.
Játszották a náci eszüket.
Igen, játszották a náci eszüket, hogy most ma láttam a tévében, és hát úgy megsajnáltam, mert hátra kéne lépni ők. Mondom, de 2026-ig ezeknek a fiúknak és lányoknak azt kéne mondani, hogy na most nem veszek részt, és azt mondom az én híveimnek, hogy gyerekek, most mindenki szavazzon egy irányba. És ez egy irány nem lehet ebben a pillanatban más, mint a Magyar Péter iránya kész. Független attól, hogy egyetértesz vele, független attól, hogy tetszik neked a fizimiskája, meg az attitűdje, a szónoki mi volt, vagy nem. Ez a véleményem.
Hát látod, hogyha egy művész, mint Mikszáth Kálmán nem szöget kér, hanem mást, akkor milyen jó dolgok tudnak ebből ki. Mert az, hogy Mikszáth tudósítóból képviselő lett, az semmit nem változtatott a magyar parlamentarizmuson, te sem változtattál semmit a jelenléteddel. De van itt egy másik történet, ugye bontják a Gabriel szobrát a Hősök terén. Mert hogy 120 éve nem nyúltak hozzá, és hát föl kell újítani, és ezzel kapcsolatban megírta valaki, hogy Vekerle Sándor miniszterelnök annak idején találkozott Zala Györggyel, a szobrásszal, és mondta, hogy te Gyuri, az a helyzet, hogy hát nagyon furcsa van, pénzünk van, van itt egy kis maradéke, mi a fenére költsük el? És azt mondta, hogy hát itt van a millenium, meg minden, hát nem kéne valami jó szobrot csinálni. És akkor azt, hogy Becker elfelejtettem, a egyszer csak eszébe jutott, hívatta az alát, és azt mondta, hogy te, csináljuk meg. És ott áll. És ott áll, és azóta is ott áll, és nagyon rendben van, nem?
Hát a Zala az egy rendes, most ilyen egyszerűen mondom, konzervatív szobrász volt, aki nyilván teljesen más típusú volt akkor a művészet állása, de egy állati nagy szobrász volt szerintem. Tehát az ő konzervatív jellegű, hagyományos, akadémikus, realista, stb. Realista, romantikus, úgy, mint Jókai Mór, ugye? Attitűdje. Jókai Mór se volt úgymond korszerű, abban az értelemben, hogy az ő korában Baudelaire volt, és
Vajda János volt itthon, igen, tehát, igen, és Adi Endre volt.
De nem baj. Tehát nem kell mindenkinek éppen avantgardnak lenni, vagy a kora elő, tehát egyszerűen jónak kell, nem se. Zala nagyon jó volt, igen. A mostani, sajnos azt kell mondanom, hogy a mostani tényleg köztéri szobrászat, az viszont egyszerűen hát, minősített. Tehát
Te most gyakorlatilag durva. Erről a zsáner szobrászatról
beszélsz. A zsáner szobrászat, ami megy, összevetve tényleg a Zalával és még másokkal, ugye? Például Kolozsváron van a Mátyás lovas szobra, és így tovább fönn a várban a Szavujai Eugénnek a lovas szobra. Ezek ugye a Rákóczi szobra, ugye a parlament előtt, és így tovább, stb. ezek mind, nem mind az alaszobrai, de egy ugyanabban stílusban készültek, és egyszerűen szerintem tökéletesek, tehát pont olyan jók, ahogy kell lenniük, mert ugye a reneszánsz szobrászatra utalnak vissza, és azokat idézik föl, tehát a Donatellót, meg ilyen nagy szobrászokat idéznek föl, hát igen.
Hát nézd, ez is attól függ, mert a Jeanne szobrászatnak a darabjaiból én láttam egy párat Nagy-Britanniában, például egy kolostor, ugye ezt a 8. Henrik felszámolta ezeket a rendeket, és akkor azok pusztultak, stb. De volt egy női kolostor, és akkor ott van egy szoborcsoport, ami Jeanne szobrok. De elmondhatatlan, hogy mi sugárzik belőlük. Egy részük hiányzik a nők testének, mert ugye az már átment éteribe. Ugye érted, hogy mit akar abban a pillanatban, hogy semmi nem bonyolult ebben a dologban, de nagyon tisztán, világosan és egyszerűen ott van a dolog. Hát most hát megnézed, hogy Budapesten meg miket állítanak föl, hát ugye Pécset szegény Vörös Sándornak a
borzalmas, ott ül szegény, és kis törpe, de hogyha erről beszélünk, ez nagyon jó, mert tulajdonképpen össze lehet ezt a típusú ízlésrombolást, ami folyik, és ami folyik a bizonyos kereskedelmi televíziókban, hogy tényleg, én katona voltam 2 évig, nem voltam előfelvétel is, rendes sorkatona voltam, minden. A 70-15 önálló dísz és őrezletben, ahol egy kritérium volt, 180 fölött kellett lenni.
Őrezlet, az nagyon gáz.
Nagyon gáz volt, mert mi díszelettünk, tehát én díszkatona voltam, de az azt jelenti, hogy őrületes ilyen alaki fegyelem volt végig, 2 évig, végig folyamatosan. Tehát nem volt az, hogy a végén már elengedtük magunkat, nem emengedtük el magunkat. Például én díszelektem Fidel Castro-nak, mikor jött a Ferihegyen, stb., meg mindig április 4-én ott álltunk kint a parlament, vagy nem a parlament előtt, hanem ott is, de a Hősök terén, és akkor tudod, az volt, hogy ott álltunk, és akkor hullottak ki az emberek. Puff, puff. Mert állsz a tűzönapon, vigyázba, és vannak olyan emberek, akik ezt nem bírják.
És királynő temetésen.
Így van.
Londonban.
Ja.
Igen.
Ott is, mindenhol kihullanak az emberek. Én hál' Istennek ezt megúsztam, nem állultam el még soha, de volt ilyen. Most ezt nem tudom, miért kezdtem el mesélni, valamit beszéltünk az elején, vagy előtte, de mindegy, ez már korra jár, hogy mindig elfelejtem, hogy mi van.
De ilyenkor egy ügyes író talál egy linket,
ami nem csak most ugye itt a mikrofon előtt az ember egy kicsit így nincs teljesen 100%-os állapotban. Tehát lényeg az, hogy egyszerűen az van, hogyha te katona vagy, akkor megtanulod azokat a regulákat, amiket meg kell tanulnod, és kész. Szóval én igazából ezt nem akkor, amikor végigcsináltam, akkor nagyon morcos voltam amiatt, de végül is aztán utána meg azt gondoltam, hogy valamilyen hasznom származott ebből, abban az értelemben, hogy legalább tudom, hogy mit jelent az, hogy meg vagy vonva a szabadságtól. Mm-hmm. Tehát én úgy szóltam magamra gondolom, mint egy ilyen szabadság frusztrált, egy szabadság deficites emberre, aki túl sokat élt abban a rendszerben, ahol nem élhette meg ezt az érzést, és tulajdonképpen az ilyen úgynevezett ilyen, nem tudom micsodám, amit a Derülnek neveztél, meg én mondjuk pozitivizmus, nem annak, hanem pozitivitásnak, az annak köszönhető szerintem, hogy én már egész életemben fogok tudni örülni annak, hogy szabadság van.
Mit szólsz ahhoz, mert ugye abból indultunk ki valamikor, még az ősidőkben, 9 óra után, hogy a politika meghalt egy időre Magyarországon, de mintha megint föltámadt volna. És ez csak úgy lehetséges, hogyha emberek, nem az értelmiség, nem 10 politikai vezető meg annak a környezete, hanem az emberek vidéken, itt-ottam ott ilyen-olyan csoportokban elkezdenek politizálni, és ugye születnek újra. Ez egyébként Gyurcsány Ferenc, hogy mit beszélek, de hogy is. Ez még korábban a miép találmánya volt ezek a kis csoportoknak a létrehozása. Ezt tanult el Orbán, És hát nagyon helyesen ezt vette át egyébként a Tisza párt, hogy létrehoznak. Egyébként semmi különös nincs benne, a MSZP ettől virágzott sokáig, hogy nagyon erős is vidéki csoportjai voltak, csak nem nevezték polgári körnek. Na mindegy. És ezek az emberek elkezdtek politizálni, és ezzel kihúzták a gyékényt a magyar értelmiség alól, abból a szempontból, mert ugye a mi meggyőződésünk egyre inkább az volt, téged kiveszlek ebből, hogy a magyarok olyanok, mint régen a románok, akikről azt mondták, hogy a puliszka nem robban. Itt van. A gulyás nem robban, a magyar mindent eltűr, a magyar birka, stb. Én nem mondom, hogy ez teljesen megdőlt, de hogy részben, vagy elég jelentős részben megdőlt, az látható.
Jó, közben természetesen eszembe jutott, nem természetesen, de eszembe jutott, hogy honnan kanyarodtam el, onnan.
És azért ez ide, kell a hátsó lépcső, látod.
Igen, és ide fogok kiukadni, ha sikerül, hogy az, hogy amit mondtál, vagy beszéltünk erről a mostani borzalma, mondjuk a zsáner szobrászatnak, a köztéri szobrászatnak, vagy a különböző borzalmas tévéműsoroknak a lefele nivelláló hatásáról. Azért mondtam ezt a katonaságot, mert ott megtanultam azt, hogy amikor célba lőttünk, akkor volt egy ilyen szakterminus, hogy az alsó széle közepét kell célozni a céltáblának, nem tudom, ez megvan-e neked. Azt jelenti, tehát, hogy az alsó széle közepére célzol, akkor a géppisztolyod fölránt, és akkor el fogod találni a céltábla közepét. Na, tehát itt arról van szó, hogy a politikában is, és a kultúrában is, a művészetben is, sajnos a mostani ilyen hatalom megtartó attitűd arra tereli azokat, akik döntenek, tehát a döntési helyzetben levőket, arra tereli, hogy az alsó széle közepét célozzák meg a társadalomnak. És ez most muszáj ezt a szót használom, hogy undorító. Tehát életveszélyes, tehát most még durván szót fogok használni, hazafiatlan. Mert ahelyett, hogy próbálnák a kultúrát erősíteni, az oktatásba nyomni minden erőforrást, és próbálni az embereket az irányba mozgatni, hogy tessék olvasni, életfogytig tanulni, tessék a kultúrát fogyasztani, mert nem azért, hogy műveltek legyünk, mert minden, hanem azért, mert ez az alapja mindennek, erre kéne bazírozni, ehelyett csinálják ezt a gicset. Tehát a gicset adják, meg ezt a borzalmas, alantas hülyeséget, és a köztéri szobrászat, lám-lám, az ízlés romboló. Tehát, hogyha ezeket a negédes kis zsáner szobrosokákat nézed, amiket itt-ott felállítanak, vagy ott a szabadságtéren azt a megszállási emlékművet, vagy mi a jó istent veszed, amit ott áll, és nagyon sokáig volt körülött egy demonstráció, de aztán nyilván minden elhalt, tehát az is elhalt, stb. Ezeket veszed, akkor az életveszélyes. Na most, ugyanez vonatkozik a politikára. Tehát az az attitűd működik sajnos a fideszes beszélőfejeknél, magánál Orbán Viktornál is, hogy próbálja magát elég sikeresen egy olyan pozícióba játszani, ami arra utal, hogy én vagyok az okos csávó, aki tudok mindent, átlátom a világpolitika összes folyamatát, sőt, nem csak átlátom, hanem bele tudok szólni, sőt, nem csak bele tudok szólni, hanem baromi nagy tényező vagyok, és természetesen hát az még a legkevesebb, hogy a magyar viszonyokat átlátom, azzal szinte már nem is kell foglalkozni, mert az már mind nagyon jól megy, stb. És ezt sugallja. Ahelyett, hogy arra próbálnának a mindenkori hatalmat a levők bazírozni, erőlködni, hogy igenis az emberek vegyenek részt minimum a saját körzetükben, a saját kis lokális szituációjukban próbáljanak a közös ügyekben részt venni. Ehelyett ez az attitűd, a kultúrának ez a gicsesítése, illetve a politikának ez az egy centrumban való terelése, és az emberek, a polgárok lebeszélése arról, hogy polgárok legyenek, ez őrült veszélyes. És ha csak emiatt is emiatt is meg kéne változtatni ezt az egész beállítódást, ezt az egész rendszert. Baromira nem egészségesen az, hogy 14 évig, vagy 16 évig most már, ugye, ha végigcsinálják, ugyanaz a garnitúra uralkodik. Nem csak azért, mert lopnak és harácsolnak és belehíznak a hatalomba, hanem azért is, mert egész egyszerűen a józan, normális attitűdjüket vesztik el. Tehát tele van az internet, az Orbán, akit egyébként 1987 óta ismerek, mert egyszer feljött hozzám a Szondi utcába, mint egyetemista, és csinált velem egy orálhisztori interjút, milyen jó lenne, az való meg lenne, innen is üzenem, hogyha valaki tud róla, akkor kerítse elő. Tehát ezzel, akkor egy nagyon helyes fiú volt, és nagyon jó elbeszélgetünk Magnum előtt kb. 2 órán keresztül, és aztán később is találkoztam vele irodalmi rendezvényen a 90-es évek legelején, hoppá. Tehát nem igaz, hogy őt ez nem érdekli, csak és tudom nagyon jó első kézből, hogy van egy olvasó napja, ahol olvas, tehát mondjuk csütörtökön minden egész nap olvas, nagyon helyes. Tehát nem arról van szó, hogy tehát őt ne érdekelni ez a dolog, biztos érdekli is, művelt is, olvasott is, stb. Csak sajnos a kultúra az nem szavazat maximál a dolog, és ezért történik a most metaforikusan mondva a köztéri gicsszobrászat és az elképesztő kultúrátlanság, ami a különböző tévé csatornákból kivéve az M5, az tényleg kivétel, tehát összes ilyen csatornából dől.
Hát valaki mondta, hogy az is van ebben a Tisza ügyben, de ez igazából csak tényleg demokratikus alapon működik olyan társadalmakban, ahol ez a demokratikus érzésként is jelen van, hogy a politikusokat egy idő után megunják. Itt van Japán, azt mondja, 90-es évek óta liberális párt folytonom, ők kerültek hatalomra, korruptak voltak, de korábban is korruptak voltak, hülyék voltak, de korábban is hülyék voltak, nem különböztek ebben a többi politikustól, egyszer csak hopp, megbuktak a választáson. És kérdezték az embereket, hogy és akkor miért nem szavaz most már a liberális párt? Azt mondja, nagyon unom már őket nézni. Tehát ez Magyarországon is abszolút kínai bekövetkezzen.
Mindent meg lehet unni, lássuk be, a pártpusztai sajtot én nem tudtam még megunni, tehát láttam, azért vannak jó dolgok a tévében, láttam, hogy készítik, stb. Nagyon jó, őrület. Na mindegy, csak vicc akart lenni. Lényeg az, hogy természetesen az a normális, hogy 4 vagy max. 8 évenként lecserélődik a társaság. Ez mindenkinek jó, mert 4-8 év alatt már lehet csinálni valamit. És hogyha te állam férfi vagy, akkor igenis van egy kilátásod egy 28 éves perspektívára is, és legyen is. Tehát nem kell az neked hatalmon maradni, hogy belekezdj egy olyan projektbe, amit át fognak venni tőled, mert jó a projekt, és messzire mutat. Tehát azt mutatja, hogy oké, nem lehet ezt meg azt rendbe tenni 4 év alatt, meg 8 év alatt, de 28 év alatt igen, és akkor bele kell kezdeni. És akkor te fönnmaradsz, mint nagy ember, érted? Akkor beírod magad a történelembe, hogy szokták mondani, és én ezért nem értem ezeket a gyerekeket, mármint akik most így harácsolnak, meg hatalmi mámorban vannak, meg be vannak tojva, közt unter uns gesagt, be vannak tojva. Tehát olyan szinten, tehát komolyan, ezt már mondtam ezelőtt fél órával, parodisztikus, hogy félnek a Magyar Pétertől. Parodisztikus. Na most ez, én a Magyar Péter helyében, most ez, ahogy szokták mondani, nem akarok senkinek a helyében lenni, tehát én ezt ilyen tehát ennek ezt élvezném. Tehát ez így szóval. És nem feltétlenül gúnyolnám őket, meg bántanám őket, mert szinte már az ember megsajnálja őket, hogy Istenem, ennyire be vagytok tojva. Be vannak tojva. Joggal különben.
Védeniük kell, és védeni persze szeretnék azt, amit összeraboltak. Hát ez nem olyan egyszerű dolog ám.
Jó. Hagyni a zsákmányt. Tudom, ez az összeraboltak. Nekem egy picit külön véleménye van, de lehet, hogy tévedek nyilván, hogy igazából nem a pénzről van szó. A pénz az egy, vagy nem a vagyonról van szó. A vagyon az csak ahhoz képest, hogy a hatalmad van, az csak egy eszköz. Tehát azt gondolom, hogy tényleg komolyan, amikor az Orbán azt mondta, nem tudom mikor, hogy föl kell építeni a magyar középosztályt, vagy a vagyonos osztályt, vagy a magyar oligarcha osztályt, stb. És hogy ez ne külföldi legyen. Ebben egyrészt van igazság, másrészt pedig érthető az attitűd. De nem azért kell lopni, illetve harácsolni, illetve begyűjteni, hogy nekem sok-sok legyen, hanem azért, hogy a hatalmat meg tudjon védeni, sajnos. Ez a helyzet, és ez egy nagyon veszélyes ügy. Tehát, hogy ezt nem teszik rendbe egy következő kormányzat, és nem néz a körmére annak az X számú embernek, aki tényleg inkorrekt módon vagyonsolt meg, akkor nem tudnak majd 5-6-ra jutni szerintem.
Van még 5 percünk. Mit intéz el a kereszt a szabadságszoboron?
Hát ez a közhangulatot intézi a legrosszabb értelemben roncsa. Most én így rendes katolikus gyerek vagyok, nálunk az volt, hogy anyukám oldalán reformátusok voltunk, apukám oldalán katolikusok, nagymamám, anyám.
Szóval rendes magyar ember.
Én rendes magyar ember vagyok. Ojkumené volt, meg minden, a nagyanyám egy úgynevezett vastagnyakú kálomistaként minket elvitt délelőtt a katolikus templomba, végült a misét, aztán utána elment, vagy előtte elment az Isten tiszteletre, meg minden. Tehát én tudom, hogy miről beszélek. Azt gondolom, hogy ugye a kereszt az a katolikusoknak a szimbóluma alapvetően, tehát a reformátusoknál ez nincsen, most a zsidókról is beszélünk, tehát nem tudom, hogy miért, tehát egy kicsit olyan, tehát például Fradi Drucker vagyok, mert utálom, hogyha ha Fradi játszik mondjuk a nem tudom mivel, akár az Újpesttel is, hogyha megy ez a lila majmozás, ezzel nem értek egyet. Nem kell lila majmozni. Abban a csapatban, ahol Göröcs és Törőcsik játszott, csak két nevet mondok, de mondhatnám Benét és Zámbót, és mondhatnék még 100 nevet, azt nem kell lila majmozni, hanem egyszer megkeverni, de korrekt módon kell. Na most a katolikusoknak nem kell olyan pozícióba kerülniük, hogy az ő a kereszt legyen ezen a szabadságszobron. Nem kell se az ateistákat, se a reformátusokat, se a zsidókat, semmi. Nem kell ezzel úgymond legyőzni, vagy nem kell fölöttük triumfálni. Nem kell ez az egész. Nem oda való. Tehát a kereszt legyen ott, ahol helye van. Például miért nem csinálják rendesen meg a Gellért, a Szent Gellértet? Ugye? Ott a Szent Gellérnek a kezében van egy kereszt, nagyon helyes, az mutatja, hogy utána aki keresztény, stb. Tehát nem kell ez, tehát nem kell heccelni, nem kell, ugye ez, amiről az előbb is beszéltünk, hogy egymás ellen ugrasztani a társadalom különböző csoportjait, és a gyűlöletet fokozni, ahelyett, hogy gesztusokat csinálják egymásra, és a fradisták ne lila majmoznák a izéket, és az újpestiek meg ne anyáznák a fradit, hanem egyszerűen csak jól küzdjenek meg, korrektül, fair play módon, és utána meg aki győz, az tomboljon, aki veszít, az sírjon, 5 perc és utána üljenek besörözni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Kukorelli Endre író volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Csorma László, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a mai figyelmüket is. Minden jót!
Reggeli Gyors, nem marad le semmiről.